Eltértem a programtól, és most a János Evangéliuma 5. részéből fogom az igét felolvasni. János 5:1-15. Ezek után ünnepük volt a zsidóknak, és felment Jézus Jeruzsálembe. Jeruzsálemben a Juh kapunál van egy medence, amelyet héberül Betesdának neveznek. Ennek 5 oszlopcsarnoka van. A betegek, vakok, sánták, sorvadásosok tömege feküdt ezekben, és várták a víz megmozdulását. Mert az Úr annyira időnként leszállt a medencére, és felkavarta a vizet. Aki elsőnek lépett be a víz felkavarása után, egészséges lett, mármilyen betegség van és szenvedett. Volt ott egy ember, aki 38 éve szenvedett betegségben. Amikor látta Jézus, hogy ott fekszik, és megtudta, hogy már milyen hosszú ideje, megkérdezte tőle, akarsz-e meggyógyulni? A beteg így válaszolt neki. Uram, nincs emberem, hogy amint felkavarodik a víz, beemeljem a medencébe. Amíg én odaérek, más lép be előttem. Jézus azt mondta neki. Kelj fel, fedd az ágyadat és járj. És azonnal meggyógyult ez az ember, felvette az ágyát és járt. Aznap pedig szombat volt. A zsidók ekkor így szóltak a meggyógyított emberhez. Szombat van, nem szabad felvenned az ágyadat. Ő így válaszolt nekik. Aki meggyógyított, azt mondta nekem, fedd az ágyadat és járj. Megkérdezték tőle, ki az az ember, aki azt mondta neked, hogy vedd fel és járj. De a meggyógyított ember nem tudta, hogy ki az, mert Jézus félrehúzódott az ott tartózkodó sokaság miatt. Ezek után találkozott vele Jézus a templomban, és ezt mondta neki. Íme meggyógyultál, többé ne vétkezz, hogy valami rosszabb ne történjék veled. Elment az az ember, és megmondta a zsidóknak, hogy Jézus az, aki meggyógyította. Ákos egy kicsit most kétszer, de hogy Ákos Győző kétszer fogja ezt a történetet hallani, mert tegnap itt a teológusok reggeli ajtatán erről beszéltünk, és hogy tovább dolgozott bennem ez a történet. Lévén, hogy ezzel a történettel mindig is volt egy kis bajom. Több bajom is volt. Az egyik ez, hogy van egy gyógyforrás, fölkavarodik a víz, és az evangéliumok benne hagyták ezt a nyilván egy népi babonából származó gondolatot, hogy egy angyal kavarja fel a vizet, és aki elsőként belép, az meggyógyul. Azért most, megnéztem ennek az igének a hátterét, kiderült, hogy a legrégebbi szövegekben, tehát a legrégebbi szövegekben, amelyek az evangéliumokból megtaláltak, ez a kitétel nincs benne. Valahogy később került ez a gondolat bele, de valószínű, hogy az történet, hogy volt egy gyógyforrás, amiből időnként felbuzogott a víz, és hát ott meggyógyultak emberek, és ehhez tartozhatott egy ilyenfajta elgondolás, hogy aki először belép, az meggyógyul. Gondoljunk csak Lourdesre, hogy Lourdessel kapcsolatban milyen elgondolások vannak. És egyébként pedig a Qumrani tekercsben megtalálták a pontos leírását annak, hogy a Juh kapunál egy ilyen fürdő, egy ilyen gyógyfürdő volt, bár ott nem buzogtak fel a vizek, volt egy másik forrás, ettől nem messze, amit felbuzogtak. Na, tehát ez a, most így mondjam, hogy történeti vagy szövegtörténeti háttere ennek a ige szakasznak. Ami legelőször, és már nagyon régen megállított ebben az ige részben az, hogy lehet egy 38 éve beteg embertől megkérdezni, hogy akarsz-e meggyógyulni? Hát nem lenne ott, ha nem akarná. Hát nem evidens, hogy nem akar. De aztán, különösen a tegnapi beszélgetés után, közel jött hozzám az a gondolat, hogy 38 évig nem lehet reménykedni. Tehát 38 évig egy gyógyulásban nem lehet, 1 évig, 2 évig, 3 évig, és utána óhatatlanul az emberen erőt vesz egyfajta apátia. És melyikünk nem ismeri a szíve gondolatvilágába azt a valamelyik csücskébe, az élete valamelyik területéről azt, hogy nekem ez úgyse, ez nem. Ugyanakkor pedig közel áll hozzám az a gondolat is, hogy amióta egyszer valaki az életemi problémájával kapcsolatban megkérdezte tőlem, hogy és miért jó neked, hogy ez így van, hogy néha a betegségeink, és látva embereket, néha jól jön nekünk egy betegség, arra, hogy valamiről ne kelljen tudomást venni, hogy valamiért ne kelljen felelősséget vállalni. Akarsz-e meggyógyulni? Teszi fel Jézus a kérdést, és a jó kérdéseknek erejük van. Jól kérdezni tudomány. Gondolhatnánk úgy is, hogy ez egy felesleges kérdés, és mégis, amit válaszol erre ez a beteg ember, abból sok minden kiderül. Azt mondja, hogy hát uram, nincs emberem. Valószínű, valamilyen fajta mozgásképessége mégis volt, mert azt mondja, hogy mire én odaérek, addigra már megelőznek. Tehát nincs olyan emberem, aki olyan sebességgel tudna odavinni, ahogy én nem vagyok képes odaérni a vízhez. Valahogy ennek a kapcsán jutott eszembe az, hogy akart-e valaha ez az ember igazán meggyógyulni? Én azt gondolom, hogy a beteg embernek ezt a kérdést fölteszik, elsőre felháborodik, némileg jogosan. Aztán, ha rendelkezik valamilyen reflexív képességgel, azért akkor elgondolkodik, mert a betegség egyfajta védett státuszt jelent. Nem kell felelősséget vállalni, nem kell szembesülni. És tulajdonképpen a válasz az, hogy uram, nem azt mondja, hogy igen vagy nem, még csak azt sem mondja, hogy micsoda kérdés, hanem azt mondja, hogy lényegileg azt mondja, hogy nem tehetek semmit magamért. És van, amikor ez a panasz jogos, hogy nincs emberem, és van, amikor nem jogos. Van, amikor tényleg nincsenek az embernek lehetőségei, és van, amikor igazából azért nincsenek, mert nem is akarom annyira a megoldást. Valahol, valamiért jó ez nekem így, ahogy van. Miért nincs embere? Miért adta meg magát ez az ember passzívan ennyi éven keresztül a betegségének? Tettem föl magamnak a kérdést. És ennek a történetnek a nagy üzenet, hogy lett embere. Jézus azt mondja neki, hogy rögtön mondom, kelj fel, vedd az ágyadat, és járj. Lett embere. Aki nem odavitte a vízhez, hanem aki isteni hatalmával meggyógyította. És azt mondta neki, hogy vedd a nyoszoljádat, és járj. De ugyanis ezen a napon szombat volt. És ezt Jézus is tudta. Azt a kockázatot is tudta, hogy szombatnapon nem szabad felvenni az embernek a nyoszaját és jáját, nem szabad ilyen típusú munkát végezni. Direkt provokálta. Mi van ebben az üzenetben, hogy nem csak meggyógyítja, hanem azt mondja, hogy vedd fel a nyoszajádat és járj. Én kihallani vélem azt az üzenetet, hogy mint a Jézus azt mondta, hogy vállalj kockázatot. Vállalj felelősséget. Mindegyikünkben van egy rész, aki még szeretne örök gyerek maradni. Talán már elmondtam nektek, hogy hát áll Istennek, édesanyám mindig él, és édesapám is hosszan élt, és én nagy küzdelmet folytattam a magam önállóságáért. 14 éves koromban elköltöztem otthonról egy vidéki kollégiumba és gimnáziumba, és aztán azóta sem élek gyakorlatilag a szülői házban, de valahányszor régen vonattal mentem haza még Budapestről Bölcskére, és emlékszem az, hogy tetten értem magam, hogy Budapestről Bölcskéig felnőtt emberből gyerekké vedlek. Tehát amíg utazom haza, addig valahol a pszichém átalakult gyerekké. Mert olyan jó volt nem felelősséget vállalni. Jó volt, hogy kiszolgálnak, és persze a szüleimnek is jó volt, hogy nem a felnőtt gyerekükkel kell szembenézni, hanem a gyerekükkel. Tehát, hogy a gyereküket kapták vissza, és ebben talán még a fiatalságukat is visszakapták egy kicsit. Leválni a szülőkről, az egy komoly feladat. És van, akinek sose sikerül. Mert a felnőtt léthez hozzátartozik a elvállal, azt, hogy elvállalom a részlegességemet, a sebezhetőségemet, a másokra való ráutaltságomat, hogy kérnem kell. Nagyon régen történt az életemben, hogy egy sok gyerekes családanyát, akinek a férje hát egy betegségben szenvedett, és valamelyik vidéki szanatóriumba vitték több hétre. Én akkor éppen nagyon szabad voltam nyáron, és olyan spontán módon elvállaltam, hogy én elmegyek vele. Kérnie se kellett. Gondoltam, hogy nagy szívemből ez két elég. De ahogy jobban megismertem ezt a családi szituációt, egyszer csak megfogalmazódott bennem az a kérdés, hogy de miért is nem egy gyereke kíséri el erre az útra? Könnyebb volt. Az illető asszony nagyon komoly drága hívő imádságos asszony volt, és azt mondta, hogy Ildikó, én ezt imádságban már kértem, hogy jöjjön el, mert ez egy jó megoldás lenne. És csak később jutott eszembe, hogy és miért nem egy gyerekét kértem? Mert tőlem, az idegentől könnyebb volt elfogadni, mint egy gyerek felé kifejezni a ráutaltságomat. Ugye értitek, egy megfordított szituációba belemenni. Nagyon tanulságos volt nekem ez a nyár, mert rájöttem arra egyrészt, hogy az én nagy jó szándékom mögött nem biztos, hogy jót teszek. Másrészt meg azt, hogy mennyire fontos időben megtanulni kérni, és ebben elismerni a töredezettségemet, a részlegességemet, a ráutaltságomat. De nem csak abból nehéz, a szüleinkkel szemben nehéz kijönni a gyereklétből, mindig vágyunk gurukra, én legalábbis vágyom, akik megmondják a, most imádom, hogy a tutit. Az, amikor vágyunk egy emberre, aki tökéletes, aki tudja az igazat, az is a gyereklét egyik fajtája. Nem tudom, hogy ez volt ennek az embernek a baja. De Jézusnak az a mondata, hogy kelj fel, vedd a nyoszolyádat, és jár szombaton. Ezzel bele provokálta egy helyzetbe. Egy nem könnyű helyzetbe. Mert ugye teljesen természetesen a törvény őrei, még csak szavunk se lehet nagyon ellenük, azonnal észrevették, és azt mondták neki, hogy szombat van. Hát nem tudod, hogy ilyenkor ilyet nem csinálunk? Skatúja. A szabály a szabály. És nagyon érdekes, hogy itt hogy viselkedik ez az ember. Azt mondja, hogy nem én, hát ő mondta, ugye érezzük, hogy itt valahol nagyon mélyen baj van a felelősségvállalással. Mert lehetett volna azt mondani, hogy jó, igazatok van, szombaton nem hordunk terhet. De hát ma gyógyultam meg, értitek? 38 év után meggyógyultam. Jó, jövő szombattól nem hordom a nyoszajámat. Nem ezt mondja. Nem én. Ő. Lehet, hogy igaza volt Jézusnak. Amikor merre provokálta, mintha egy ilyen ismétlődő feladatot kapott volna ez az ember, hogy vállalod-e a felelősséget azért, ami történik. Aztán találkoznak a templomban, és egy nagyon érdekes mondatot mond, Jézus, meggyógyultál, és többé ne védkezz el. Ez azért is szúrt szemet, mert pont a János evangéliumának van egy másik története, a vakon született ember meggyógyítása, amikor a tanítványok oda mennek Jézushoz, és azt kérdezik, hogy ki védkezett, ezé vagy ennek a szülei? Mert ugye ez egy örök toposz, hogy a bűn és a betegség összefügg. És ez azt mondja, nem, se ő, se a szülei. Azért van ez az egész, hogy nyilvánvalóvá legyen az Isten dicsősége. És ez nagyon jól beleélik abba a bibliai hagyományba, ami már Jób könyvétől feltöri a bűn és betegség összefüggésének ezt az egyenes láncolatát, ami a tudatalattinkban nagyon ott van, mert ha az ember lebetegszik, akkor azonnal azt kezdődik, hogy hát mit vétettem. És nagy összefüggésben a Szentírás szerint persze, hogy összefüggés van a bűn és a betegség között úgy, hogy a bűnnel terhelt világban vannak jelen a mindaz, ami az embert legyengíti, megbetegíti, de a Biblia nagyon sok helyen nagyon határozottan szembeszáll a személyes bűn és a személyes betegség összefüggései között. Ugyanakkor itt Jézus azt mondja, hogy meggyógyultál, többé nem étkezzel. Mi volt ennek az embernek az igazi betegsége? Mégis van olyan, hogy összefüggés van a bűn és a betegség között, csak nem úgy, ahogy mi gondoljuk. Ma a lélektan meg az orvostudomány beszél arról, hogy a lelki bajok szomatizálódnak. És ez így van. Nem tudom, hogy elmondtam már nektek az életem azt a történetét. Genetikailag hajlamom van a hátfájásra, édesanyámnak súlyos hátfájása van. De amikor egyszer valaki egy beszélgetés, mert szó szerint padlóra küldött, tehát olyat mondott nekem, amit már rettenetesen megviselt, és így is fejeztem ki, most te padlóra küldtél engem. 3 nap múlva szó szerint a padlón feküdtem egy hátfájással. Tegyek az összefüggést. Nem tudtam feldolgozni azt, amit mondott az élet, és hol jött ki? Hát így. Hátra feküdtem, és vagy hetekig a padlót nyomtam, mert annyira fájt a hátam, hogy csak ott tudtam aludni. Időnként érdemes megkérdezni, hogy mit is mondanak nekem a betegségeim? Mit ábrázolnak ki? Valahol a lelkemből. Valamit, amit nem tudok, nem akarok, nem merek. Nincs elég erőm szóba állni. Jézus, amint ez a mondat elhangzik, a beteg beazonosítja, hogy Jézus az, aki meggyógyítja, és nem lehetett nem érezni, hogy azért a János evangéliumnak ezen a részén már lehet tudni, hogy hát Jézus és a korvallási vezetői nem feltétlenül szívelik egymást. Azonnal megy a vallási vezetőkhöz, és mondja az, hogy nem én, ő most már tudom, bizony, hogy nem beárulja Jézust. Megint egy lépés arra, hogy nem hallalom. Nem én. Mint azt mondta, hogy ott, bár meggyógyultam, de ott sem voltam. Tulajdonképpen. Mi volt ennek az embernek az igazi betegsége? És magamnak most, mint aki már nagyon sokszor olvastam ezt a történetet, meg beszéltem is róla, magamnak így fogalmaztam meg, hogy tulajdonképpen ennek az embernek a tehetetlensége szomatizálódott. Tehetetlen volt lelkileg, nem vállalt felelősséget. Nem vett részt aktívan a saját életébe. És ez szomatizálódott egy 38 éve tartó betegségben. Vagy legalábbis így is értelmezhető ez az evangéliumi történet. Meggyógyult-e ez az ember? A kérdés nyitott, mert legalábbis ameddig az evangéliumból kísérni tudjuk, félig. Jézus tett vele egy csodát, meggyógyította. Én ilyenkor nem vagyok biztos, amikor ebben az életben találkozom, hogy egy újabb betegség feltűnésével nem egy újabb betegség feltűnésévé alakulnak-e az ilyen élettörténetek. Hát Isten adjon nekünk erőt, képességet arra, hogy felnőjünk, és hogyha valami betegségünk van, akkor megkérdezzük magunktól, hogy tulajdonképpen mi is a mi bajunk, és mit üzennek a testi tüneteink. Amen. Álljunk fel és imádkozzunk. Uram, én is olyan szívesen mondom, hogy lennék egészséges, amikor nincs emberem. Olyan lassan nevelsz mindegyikünket oda, hogy önmagunkért, az életünkért, a döntéseinkért, a tehetetlenségünkért, vagy a tehetetlennek lenni akarásunkért vállaljuk a felelősséget. Köszönjük, hogy evel az emberrel bántál, és ahogy velünk is bánsz, hogy nem hagysz meg a búvó helyeinken, hogy úgy kérdezel, és olyat mondasz, ami érettségre, felnőttségre visz bennünket. Áldj meg mindegyikeket így az elkövetkezendő héten, hogy legyen erőnk, bátorságunk, érett, felnőtt módon döntéseket hozni, szembenézni dolgokkal. Áldj meg bennünket, és kérünk, hogy Szent Lelked által újíts meg. Amen.